Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Ismét itt vagyunk egy Bunkest adással. A mai témánk pedig nem más, mint a kriptó, azon belül is főleg a bitcoin. Szerintem ez egy elképesztően fontos téma, amivel igenis foglalkoznunk kell, és teljesen mindegy, hogy valakinek pár tízezer, százezer forintja van befektetni, vagy akár sok 10 millió. Ez a terület akkor is kell, hogy érdekelje, mert hatalmas potenciál van benne. Én több mint 3 éve fektetek be kriptóba, viszont a mai vendégem egy igazi szakértő ebben a témában. Ő pedig nem más, mint Pinke Attila, a Blockchain Bloom Hungary alapítója. Általában be tudom mutatni a beszélgető partnereimet, viszont Attila annyi mindent csinál, hogy kérlek, nézzétek el nekem, hogy most fel fogom olvasni az ő rövid kis bemutatkozását. Attila a Blockchain Bloom Hungary alapítója és tulajdonosa, valamint a kriptovalutákról érthetően mindenkinek, és a Hogyan legyél te is sikeres a kriptóban könyvek szerzője. Évek óta foglalkozik a blokklánc és a kriptovaluták világával, 2020-ban indította el a Blockchain Bloom YouTube csatornákat, ahol naponta több videóval is jelentkezik. Ezek az anyagok kriptovalutákra, a blokkláncra és a gazdasági hírekre fókuszálnak, magyar és angol nyelven. Emellett online és személyes képzéseket is tart a témában, és folyamatosan új oktató videókat is készít az érdeklődőknek. Állandó előadója a nevesebb magyarországi kriptós rendezvényeknek, sőt még egyetemeken is tart előadásokat. Emellett napi szinten képzi magát a témában, és rendszeresen látogatja a külföldi szakmai konferenciákat. A célja, hogy minél több embernek segítsen olyan tudás megszerzésében, amellyel sikeresek lehetnek a kriptovaluták és a blokklánc területén. Egyelőre Attiláról röviden ennyit, ugorjunk is bele a beszélgetésbe, mert elképesztően érdekes és értékes volt. Szia Attila, köszi, hogy itt vagy velünk.
Szia, köszöntelek téged is, és persze természetesen a nézőidet is. És örülök, hogy itt lehetek.
Köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye a mai adásunk címe, témája az, hogy miért lehet jövője a bitcoinnak. Ez egy nagyon érdekes és nagyon megosztó téma egyébként, legalábbis én azt látom. Én nagyon picit, minimálisat foglalkozok a kriptóval egyébként így a social médián, meg a csatornákon, ahol jelen vagyok, de mindig megkapom azt, hogy aki kriptózik, az hülye, az nem lehet sikeres, hogy mondhatok ilyet, és így tovább, és így tovább. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a fogadtatása ennek az adásnak, de hozzám rendkívül közel áll ez a téma, és úgy gondolom, hogy fontos róla beszélnünk, úgyhogy ezért is hívtalak meg téged, úgyhogy tényleg még egyszer köszi, hogy itt vagy velünk. Először is szerintem kezdjünk azzal, hogy picit a hallgatók is tudják hova tenni, hogy mégis ki vagy te, mit csinálsz, és mire számíthatnak a mai adásban. Hogyha mondasz magadról egy pár szót, hogy ki vagy te, mit csinálsz, hol lehet téged elérni, miről szoktál beszélni.
Rendben. Szóval igazából én a Blockchain Bloomnak vagyok az alapítója. Ez a felület arra született annó még 2020-ban, hogy edukálja az embereket a blokklánc és a kriptovaluták világáról. És egy YouTube csatornaként indult ez először, és nem is volt ez semmi más fél éven keresztül, csak igazából tényleg egy YouTube csatorna, amikor is azt vállaltam, hogy én már ezzel egy ideje előtt akkor elkezdtem foglalkozni, és rájöttem arra, hogy egy csomó embert érdekel, aki nem olyan szinten beszél mondjuk angolul, akkor 2020-on még teljesen mások voltak a lehetőségek, hogyan tudsz előtt tanulni, sokkal kevesebb ezzel foglalkozó ugye, felület, csatorna volt, és akkor arra gondoltam, hogy egy picit szeretnék én is visszaadni az embereknek, és mi lenne, hogyha napi pár órát arra szánnék, hogy elkezdem ezeket a YouTube tartalmakat, ugye most is ugye teljesen ingyenes a YouTube tartalom azt gyártani. Csak aztán annyi kérdés jött, és jöttek a feliratkozók, és jöttek az, hogy akkor ez így hogy van, az úgy, hú de jó lenne, hogy erről lenne egy videó, erről csinálnál valamit, rájöttem, hogy igazából akkor ez egy tök jó dolog, mert én nagyon szívesen foglalkozom vele, míg én is sokkal jobban tanulom ezt az egész dolgot, hogyha tanítom is, tehát akkor tudom, még jobban utána kell nézni a dolgoknak. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor legyek tényleg full-time kriptó, hogyha úgy tetszik, és akkor nyilván elindult ennek a biznisz oldala is, amiből lettek képzések, azóta már 2 könyv is született, van egy ilyen zárt csoport is, egy olyan tagság, ahol különböző elemzéseket csinálunk, és tényleg, aki úgy érzi, hogy a YouTube-i napi hírek mellett, mert az tényleg mindenki számára elérhető, és minden nap vannak új videók fent, most már 3,5 éve, még plusz dologra vágyik, és szeretne tőlem kérdezni, és így tovább, akkor annak vannak lehetőségei. Aki meg nem szeretne ezzel élni, csak a napi híreket szeretné fogyasztani, annak igazából ott van a YouTube, meg számos más ilyen social media felület természetesen. És az oldalam pedig, ahol igazából minden összefolyik, és minden egy helyen megtalálható, az pedig a blockchainbloom.com.
Tök jó, köszi. 20-ban mikor indultál el?
Május 11-én a Bitcoin halvingnak a napján. Jó, most előre mentünk, mert akkor följön az első kérdés, mi a Bitcoin halving, és akkor elvesztettük a felvezetését. Figye,
itt,
az egész.
Itt nagyon sok kérdés lesz, tehát hogy ez egy olyan beszélgetés lesz szerintem, és én próbálok egyébként egy picit laikus fejjel gondolkozni, tehát ezt a hallgatóknak is mondom. Hozzád képest amúgy is laikus vagyok a témában, de igyekszem tényleg az alapokra is rákérdezni, hogy mindenki megértse majd, amit beszélünk. Azért kérdeztem, hogy mikor indultál el, mert én 20 végétől kezdtelek el követni. Akkor kezdtem úgy komolyabban a kriptóval foglalkozni. 21-ben nagyon sokat foglalkoztam vele, nagyon szép bukta lett a vége.
Az egyik videódban, amiben is számoltál róla, azt láttam, egyik short videót csináltál. Ja, erről, És te is szoktál végig is bizonyos értelemben így a portfólióval foglalkozni, úgyhogy pár dolgot megemlítesz, mert láttam a csatornádon, hogy vannak ezzel kapcsolatos videók is.
Igen, hát nálam ebben kimerül egyébként, tehát ilyen edukáció és ilyesmi irányban nem akarok elmenni, csak úgy gondolom, hogy fontos így a legalább az alapokról beszélni és felhívni rá a figyelmet. Mondtad itt a Bitcoin halvingot, ugye a felezés, tehát nagyon sok ilyen új kifejezés lesz most itt. Szerintem induljunk el az alapoktól, ugye te oktatod is ezt az egészet. Egyáltalán mi az a Bitcoin? Tehát honnan indulunk?
Jó. Szerintem beszéljünk egy kicsit akkor a Bitcoinról, de szerintem az is tök fontos, hogy meglegyen összességében az, hogy egyáltalán a Bitcoinra miért is lehet szüksége az embereknek. Nem tudjuk a jövőjét, tehát nyilván varázsgömbünk nincsen, hogy mi lesz most itt 5-10 év múlva, de hogy mi az, ami kiváltotta magát azt a dolgot, hogy egyáltalán megszülessen a Bitcoin. Uh-huh. A Bitcoin összességében egyébként nem más, mint csak digitális formában elérhető ugye, pénz, úgy tetszik, digitális valuta, ahogy szokták hívni, ami teljesen decentralizált, ez olyan úgy értendő, hogy ugye a fiat rendszerünk, amit ugye mi használunk, dollár, euró, forint, ezek centralizált rendszerek, központosított rendszerek, megvan, hogy ki van, mi van mögötte, hol kell keresni, ha úgy tetszik. A decentralizált meg akkor egy ilyen megosztott főkönyvet kell elképzelni, amikor tényleg a világon szó szerint szét vannak szórva azok, akik működtetik ezt a hálózatot, őket nódoknak hívjuk, csomópontoknak, és ők abszolút egymást nem ismerik, tehát nem egy olyan közösséget kell elképzelni, hogy haverokból összeállt egy kis közösség, és akkor egymást működtetjük az dolgot, aztán jól felpumpáljuk az egészet, hanem akik működtetik, azok igazából egymást nem ismerik. Tehát ez egy decentralizált rendszer, nem centralizált rendszer, csak digitális formában létezik, és igazából az egész technológia matematikára és kriptográfiára épül. Ez megint azért is fontos, mert nem úgy születnek itt a döntések, hogy valaki AB azt mondja, hogy legyen ez, vagy éppen legyen az, hanem itt egy konszenzusnak, egy egyetértésnek kell lenni azok között, akik ezt mondom, nem ismerik egymást. Tehát ha valami történik, az mindig a Bitcoin blokklánc, vagy Bitcoin hálózat érdekében történik, és nem azért, mert egy vagy két ember, aki része ennek a működtetésnek, saját érdekeit szeretné érvényesíteni, mert igazából arra azt nem tudja. De gondolok, hogy kicsit beszélhetünk arról, hogy milyen helyzet van a világban, amire ez a Bitcoin egyáltalán született anno 2008-ban jött ki a White Paper 2008 október 31-én. A White Paper az a dokumentum, ahol igazából leírják itt a kriptó területen, hogy indítanak egy új kriptó projektet, hogy ez miről is fog igazából szólni. Tehát úgy mondja a bemutatkozása. De maga a Bitcoin hálózat 2009. január 3-án indult, tehát most pár nap ezelőtt, hogy fölveszük ezt a beszélgetést, volt 15 éves a Bitcoin. De igazából, hogyha visszamegyünk egy kicsit még az azelőtti időkbe, akkor ugye nagyjából a 2000-es évek környékén még egész jól működött ott a világgazdaság. Itt ugye mindig az USA a nagyhatalom, tehát nagyon meghatározza az USA-nak a szerepe. És ami nagyon elkezdett annó dübörögni, ugye az ingatlan piac. Ami egy buborékká nőtte ki magát lényegében, mert a bankok boldog-boldogtalannak ugye adtak hiteleket. Pénz úgy kerül a rendszerbe, hogy vagy az Egyesült Államok esetében a Fed úgymond nyomtatja a pénzt, vagy ugye hitel módján tud a rendszerbe pénz kerülni. Tehát nagyon érdekes, hogyha mondjuk most maradjunk magyar neveknél, Pisti bemegy a bankba, és azt mondja, hogy én elhelyezek itt mondjuk 100 000 forintot, így is ő kimegy a bankból, akkor a bank azt kiadhatja ugye hitelben, de ugye volt 100 000 forint a rendszerben, Pisti bemegy a bankba, majd betette, majd jön Lajos is, és Lajos azt mondja, hogy figyeljetek, én föl szeretnék venni, tudom én, 80 000 forintot, hogy legyen 100 000 forint, akkor azt mondják, hogy hozta pont Pisti, itt van parancsolj, vigyelt. Régen volt egy olyan, hogy bizonyos összeget bent kellett tartani, mondjuk egy 10%-ot, de ezt egyébként a Fed 2020-ban el is törölte, tehát amit behoznak, az ki is adható ilyen szempontból hitelbe. Így, ha belegondolsz, rögtön 200 000 van hivatalosan a rendszerben, mert Lajos elvitte magával azt a 100 000-et. Lajos csinál valamit, elad, vesz, mit tudom én, oda kerül más emberhez a pénz, ő is beviszi a bankba, és ugyanez fog történni. Tehát így lehet ugye szépen fölpumpálni a fiat rendszert, ezért ez egy végtelenített giliszta, és egy jó pár szó, ebben is élen járóak vagyunk mi, magyarok, ugye a pengő történetében még semmi nem tudott úgy elinflálódni, mint a pengő annak idején, de a német márka és a társa is már ugye bebizonyították, hogy ez lehetséges. Sőt, hogy megnézzük, akkor általában a különböző ilyen fiat pénzek csak idő kérdése, és erre vannak ítélve, mert be van építve a rendszerbe egy természetes, ők egészségesnek nevezett infláció, tehát a Fed is mindig azért küzd most, hogy legyen egy 2%, legyen az infláció, oda akarják leszorítani, nem akarnak deflációt, nem akarják azt, hogy 1%-e, 2%, tehát hogyha minden jó és klappol, és mindenki boldog, akkor is évről évre 2%-kal, legalábbis a fogyasztói árindex szerint, a pénzed úgymond kevesebbet ér. Tehát beleteszed a párnába, garantáltan a vásárlói értéke, vásárlási érték ugye csökken folyamatosan. És,
igen, és bocsánat, hogy beleszólok, csak vállalkozók szempontjából, ugye mi szempontunkból ez azért nagyon fontos, mert hogy ez hajtja a gazdaságot. Tehát, hogy ugye ezért is csinálják az inflációt, hogy ne ülj a pénzeden, hanem elköltsd. És ezért fontos ismerni szerintem magát a technológiát, mint bitcoin, kriptó, és magát a rendszer működését igazából, mint fiat rendszer, ugye a pénzügyi rendszer. Mert hogy mi úgymond ebben versenyzünk, ebben a környezetben. És ezért van az, hogy folyamatosan emelni kell a fizetéseket, folyamatosan nőnek az árak, folyamatosan megy felfelé minden. Ahogy mondtad, egy lufi, ami idővel kipukkan, és nekünk, igazából mindenkinek, de nekünk vállalkozóként én úgy gondolom, hogy különösen oda kell figyelnünk arra, hogy hova tesszük a pénzünket, hogy miben tartjuk a pénzünket. Mert ezt mindig el szoktam mondani, hogy ugye egy vállalkozó nem magáért felel, nem csak a családjáért felel, hanem sok mindenkiért, a csapatáért, az ő családjáért. És ezt csak így zárójára sem mondom, ide bedobom, hogy ezért nagyon fontos ezt ismerni. És bocsánat, folytatni.
Abszolút, és a másik az, hogy nem csak nálunk, ugye a világ többi részén sincs a pénzügyi kultúrának az oktatása, az edukációs rendszerben, tehát úgymond az iskolában, hagyományos értelemben. Ezt mondhatjuk, hogy részben okkal is, nem véletlenül, de ennek ellenére muszáj valamit tennünk, úgymond önfejlesztés, hogy ezeket megtanuljuk, mert ha belegondolunk, akkor igazából valaki napi 8 órát, a vállalkozók azért napi 10-12 órákat is tudnak, vagy nem tudom hány órákat tenni, dolgozni azért a pénzért, amit a többség igazából nem is tudja, hogy ez hogy keletkezik, hogy mi fog ezzel történni, hogy hogyan inflálódik, hanem benne vagyunk a mindennapi mókuskerékbe, csak dolgozunk, csináljuk azt, amihez értünk, és ebből generálunk ugye bevételt, fizetjük az alkalmazottainkat, működtetjük úgymond a gazdaságot, de a legkevesebbet azzal foglalkozunk, hogy mi ezt hogyan tudnánk jól menedzselni. Mert ez egyik módja annak, hogy te egy vállalkozást építesz, és akkor természetesen benne van az, hogy visszaforgatod egy részét a bevételnek a vállalkozásba, pontosan azért, hogy nőni tudjon. Ez egy módja annak, hogy megtöbbszörözd a pénzedet, vagy fialtasd. De ugye a másik dolog az, hogy számos más lehetőség van, viszont kell valamit csinálni, Mert ugye az a gond, hogy főleg itt az alkalmazotti szférában, hogy az emberek megkeresik a pénzüket, utána hazamennek, és sajnos, hogyha egy átlag bérem vagy, akkor nagyjából a lukakat tömted be a hónap végére, kifizeted a csekjeidet, egyéb kötelezettségeidet. Ha jól csinálod, csűröt csavarod, akkor lesz belőle egy éves családi nyaralás, mondjuk valamikor esetleg nyáron, külföld, beltföld, az, hogy kijön. X évente az autót csak valahogy le kéne cserélni, hogyha autót használ a család. Most családosként gondolkozom. De a lényeg az, hogy egyszerűen lehetetlen olyan vagyont vagy tartalékot építeni, ha te ezt nem tudatosan csinálod, mert az, hogy éppen megnyerted a lottóötöst, vagy szerencsét voltál, vagy örököltél, erre ne építsünk. De hogyha ezt tudatosan szeretnél valamit kihozni az életedből, akkor igazából én úgy gondolom, főleg én, mint családfőként, édesapaként és férként, úgy gondolom, hogy nekem kutyakötelességem utána járni ezeknek a dolgoknak, és megtanulni, hogy ezzel hogyan is kell sáfárkodni, hogy alapanyagi problémák, amik a mindennapi működéshez kellenek, ne legyenek, és emellett még egyébként hozhassunk még többet ki az életből. Én személy szerint, bár gondolják itt rólam, hogy kriptóval foglalkozik, és akkor az biztos, hogy nagyon meg akar gazdagodni, és nem az, hogy milyen lambó, hanem milyen színű a lambó, és már így gondolkozunk, de nem, abszolút nem erről van szó. Én nekem a kriptó és bármilyen más befektetés, amit csinálok, az egy eszköz. Eszköz arra, hogy nekem és a családomnak olyan életkörülményei legyenek, hogy a gyerekeim úgy tudjanak tanulni, hogy ők is még többet tudjanak az életből kihozni, legyenek élményeink. Én a nekem legjobb befektetésem, mindig el szoktam mondani, hogy az élményekre szeretek költeni, ez lehet egy családi nyaralás, egy utazás, egy nem tudom, egy mozi, bármi, tehát kicsiben nagyba is lehet gondolkozni. Tehát nálam a kriptó erről szól, nem, ahogy szoktam mondani, nem márvány sírkőre gyűjtök. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy a végén aztán az aztán akkora legyen. És annak sincs nagyon értelme, hogy fölépítesz egy óriás vagyont, aztán azt valakire így ráhagyod, ez mondjuk akár a gyermeked is lehet, akitől az életcélt ezzel elvetted, mert ott lesz akkor, hogy hát akkor mi a fejjel dolgozzak, tehát bulizzunk, hogy valami legyen. Tehát, hogy itt is kell szerintem az egészséges határokat megtartani. Ez már egy szülői feladat, ez már egy külön téma lenne, de a lényeg az, hogy visszatérve arra, hogy amit te fölhoztál, hogy vállalkozóként, ugye ezzel foglalkozunk, pénzt amerikaiak úgy mondják, ugye, hogy pénzt csinálunk, make money, mi keressük magyarok. Nem találjuk, de keressük, és egy teljesen más mentalitás van. De akkor kanyarodjunk vissza viszont oda, hogy ugye ott vagyunk, hogy a 2006-ra volt az, amikor már a problémák kezdtek látszani az Egyesült Államokban, mert addigra már úgymond elfogyott a vásárlói potenciál, már nem nagyon vásároltak ingatlant, ezáltal is kezdett az ingatlanárak, ugye elkezdtek lefelé menni, és boldog-boldogtalannak adtak hitelt, hogyha volt egy házad, vegyél rá dupla hitelt, itt tudom én hitelezve többszörösen, hadd szóljon, tehát azért, mert a bankban lévő emberek, akik ezzel foglalkoztak, brókerek, vagy mindenkinek hívjuk őket, ők ugye ezzel alapján kaptak jutalékot. Tehát hadd menjen, ők nagyon jól jártak ebből, de igazából eladósodott az egész társadalom lényegében, és az igazi szemfelnyitó dolog az volt a Lehman Brothers, ami 2008. szeptemberében ugye lehúzta a redőnyt, egy olyan bank, amire azt mondták, hogy hát ez sose tud bebukni című fejezet. Na és akkor onnantól kezdve rendesen elkezdték a szigorításokat, és mit csinált a Fed ilyenkor, amikor gazdasági válság van, vagy pánikhelyzet, ilyen azóta megéltük a pandémiás helyzetet is, beindul mindig a pénznyomtatás. A pénznyomtatásod úgy kell erre az egész pénzrendszerre gondolni, mint hogyha nézzünk egy jó tömény szörpöt, és ez belekóstolsz, hogy ó, de édes, vagy éppen savanyú. Minél jobban hidigított fel vízzel, annál ugye enyhébb lesz az a tömény íz. A végén megvár, amikor ennyi nem tudom, szörpöt teszel 6 liter víz, hát már nem is érzed, hogy mennyi. Na így működik a pénzügyi rendszer, ez folyamatosan higul, és a jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy az Egyesült Államok tavaly már úgy döntött, hogy az adósság plafonba mindig beleütközünk. Mindig, hogy maximum ennyi lehet az USA-nak az adósság. Elértük, hát akkor mit csináljunk? Hát nem mondhatjuk azt, hogy csődben megy az USA, akkor emeljük. És akkor vannak ilyen szintek, de most legutóbb például az van, hogy 2025 év elejéig irány a kék-ék bolt. megnyitották, nincsen, eltörölték az adósságplafont, és lehet is látni, hogy gigászi mértékben nő az adósság, hogy arányokat mondjak, jelen pillanatban az USA államadósága mondjuk 34 billió amerikai dollár, ez az amerikai angolban a trillion, de magyarul ugye billió, ez a GDP-vel szembe az éves GDP pedig 27 billió. Tehát az éves GDP már nem tudná kitermelni azt. És ez, ha most nincsenek itt grafikonok, de ha ezt valaki erre rákeres, akkor látja, hogy ez az utóbbi időben, főleg itt a 2020-as időszak után pandémia drasztikusan elkezdett ugye emelkedni. Ez okozott is egy ilyen inflációs környezetet. Volt egy pont, amikor a fogyasztói árindex, amik egy barátságos is aránylag, az is egész 9,1%-ra is elment az USA-ban is. De hát aztán szerintem saját magunk is, itt Magyarországon máshol is a bőrünkön tapasztaltuk ennél jóval nagyobb növekedést, amikor bementünk a boltba, és akár élelmiszer, bármit szerettünk volna venni. És erre született annó 2008-ban egy olyan rendszer, nevezzük akkor ugye a nevén Bitcoinnak, ami nem így működik, hogy centralizált módon, nem végtelenségig ugye nyomtatható a pénzeszköz benne, azaz a Bitcoin, hanem van egy felső határa, ami 21 millióban van maximalizálva. Az egész rendszert, ugye, mint mondtam, ezek a nódok, csomópontok működtetik, emellett megig matematikára és kriptográfiára épül, és úgy működik 15 éve, hogy nem állt le egyszer se igazából, nincsen benne, nincs vele probléma. Tehát, hogyha belegondolunk, ha bárki, aki mondjuk szoftvert fejlesz, bármi ilyesmit csinál, hogy valami úgy, amit csak működik, és 15 évig, és nem volt gond, és nem bukott be, és nem esett össze. Volatilis az árfolyama a Bitcoinnak, ez több szempontból is van. Először is nem szabad elfelejteni, hogy korai időszakban tényleg csak a kockák kezdtek el ezzel foglalkozni. Nem a pénzügyi terület iránt érdeklődők, hanem először, aztán volt egy ilyen, ugye ez a Silk Road hálózat, ahol igazából különböző drogokat, fegyvereket lehetett vásárolni, ez jól meg is alapozta a Bitcoinnak a rossz hírét, mert mondták, hogy ezt teljesen összekötötték a kettőt, hogy attól ez a bűnözők pénze. Azzal kevesen vannak egyébként már tisztában a többségből, hogyha megnézzük, hogy ez a legrosszabb pénz a bűnözőknek, mert a Bitcoin egyik tulajdonsága, hogy minden egyes tranzakció a blokkláncon, ez a blokkláncon vannak ezek a blokkok, a blokkokban vannak a tranzakciók bezárva. Tehát vegyük úgy, hogy mit tudom, van X mennyiségű tranzakció, az belefért a blokkba, amikor ez megtelt, azt jóvá hagyják, és jön a következő blokk, és ezek egymáshoz kapcsolódnak, így kronológiai sorrendben. És nagyon fontos, hogy a blokkok utána, amit már lezártak blokkot, azt onnantól kezdve annak a tartalmát nem tudod megváltoztatni. A miértjébe és hogyanjában most nem mennék bele, mert az lenne a technikai része, most itt nem arról van szó.
Persze.
De a lényeg az...
Tehát nem lehet meghamisítani.
Nem lehet meghamisítani. Nem létezik egyébként, hogy...
Lezárult, ahhoz nem lehet hozzányúlni.
Nem lehet hozzányúlni már visszamenőleg, és ez azért fontos, mert ha én csináltam egy illegális üzlettel kapcsolatos tranzakciót 2012-ben, a legelső blokkig, ami a blokkláncon van, ez teljesen, a legelső blokkik az összes tranzakció visszakövethető, nem megmásítható. És így szoktak azt jönni, hogy jó, tehát a Bitcoin ez egy anonim rendszer, mert hát számok, ugye alfanumerikus kód igazából egy cím, hát majd jól eltűnök. Igen ám, de ha egy bármelyik ponton valamilyen utalásnál az a cím beazonosításra kerül, például egy kriptovaluta váltóra onnan beutalsz, ahol már van KYC, azaz, hogy Know Your Customer, tehát, hogy van egy beazonosításod, vagy mással tranzaktálsz, aki be van már azonosítva, vagy teljesen mindegy, tehát valahogy előbb-utóbb, nem is tudsz, hogy saját hibából, de lesz rés a pajzson, ahol fölfedik az, hogy ki is van mögötte a cím mögött, onnantól kezdve megvan az a cím, és az első tranzakciók, ami azon a címen volt, teljesen visszakövethető a dolog, már akkor ugye névvel ellátva, ezt szokták is mondani, tehát nem anonim, hanem pseudonim, tehát álnéven van ez a számok halmaza, ez nagyjából így értelmezendő. Tehát igazából a legeslegrosszabb eszköz, és a mostanra már ki is mutatták a statisztikák, hogy persze a média ezzel foglalkozik, és főleg most halljuk a USA-ban is a különböző kampányolásokat, hogy a terroristák és bűnözők pénze, de egyébként meg, ha a gyakorlati részét nézzük, akkor meg pont, hogy nem, mert a fizikai dollár, tehát hogy megnézzük, hogy bőröndöt cseréltünk, és utána a sötét utcába, te balra, én jobbra, akkor az sokkal könnyebben megoldható, és nyoma nem lesz a dolognak. Ott variálhatnak a jelölt pénzekkel, de hát megörülnek, mint megtalálják. Szembe ezzel, ahol minden digitálisan rögzítve van, és a blokkláncot, pedig a Bitcoin blokkláncot úgy kell elképzelni, hogy minden egyes nódnak, aki ennek ebben benne van, tehát akik működteti a rendszert, több mint 15 000 nód van körülbelül világszerte. Mindenki rendelkezik a teljes Bitcoin eddigi blokkoknak a tartalma, arra egy kopiról, tehát úgy, ha úgy tetszik, ez egy ilyen mondjuk egy főkönyv, ahol minden benne van. Tehát mindenkinek megvan a teljes hálózatnak a másolata. Mármint ahogy, ami ugye a blokklánc, ahol fölépül. Tehát, hogyha a 15 000-ből már a holnapra valahogy kihunyna 5 000 semmiből, akkor a másik 10 000 ott van. Tehát nincs olyan, hogy most lekapcsoltam most direkt szélsőséges dolgot fogod mondani, kilőttem Kínát, és idézőjelben, ami Kínában van, internet, minden pénz megszűnt, amik számítógépek vannak, azok nem működnek. Mert a világon szét van szórva, és innentől kezdve a többi működésben tartja. Erre egy nagyon jó példa, amikor Kína bejelentette, hogy 2021-ben betiltja a Bitcoin hálózatot, és lehetett is látni, hogy a hash ráta, az aktív, tehát a lényeg az, hogy Kínában volt akkor, és ez egy elég drasztikus szám, a Bitcoin bányászoknak a 60%-a bányászok, azok nagyon fontos részének a rendszernek, két szóban majd rámehetünk, de hogy a lényeg az, hogy a 60% ott volt lokálisan Kína területén, így értem, és egyik napra a másikra betiltották a Bitcoin bányászatot Kínán belül. Ezek a bányászok átmentek Kazasztánba, ide-oda az Egyesült Államokba, gyorsan léptek, beesett az egész dolog, mármint ahogy a működést ugye elősegíteni, de egy V betűs vissza jövetel volt, és a hálózatban semmit nem éreztél meg igazából ebből, tehát ugyanúgy működött tovább. Ez egy nagyon jó vizsga volt, hogy gondold bele, hogy mondjuk egy céged van, és egyik napra a másikra az alkalmazottak 60%-a így nem jön be dolgozni, működik ugyanúgy tovább a céged. Ez esetben működött. És ez egy nagyon fontos dolog.
Hát vagy olyan egyszerű példa, hogy például a Google szerverei volt, hogy lehaltak, és akkor Gmail, Google Drive, Google Docsik, semmi nem volt elérhető. Ez egyszer történt meg, így amióta mi ezeket használjuk. És tudod, így állsz is nézel, hogy akkor most mi van? Most hogyan tovább? Nem tudok dolgozni, ott van mindenem. Tehát, hogy igen, ezért is tök jó. Egy kérdés merült fel bennem, a bányászok biztosítják a nódokat?
A bányászok lehetnek nódok egyébként, de ezt nem kell a nódnak bányásznak lennie feltétlen. Tehát, hogy a bányászok inkább arra hivatottak, hogy... Azért bányásznak igazából, mert ők összegyűjtik az adott mennyiségű tranzakciót egy blokkba, és minden bányász a kis blokkján dolgozik benne lévő tranzakciókkal. Most a mélységében nem mennék bele, de a lényeg az, hogy az adott blokknak a hash-ét keresik, de most ez egy hosszú dolog lenne, hogy mi az. Ehhez kell ez a nagyon gyors számítógép és matematikai műveletek. Az a bányász, aki elsőnek megtalálja az adott blokknak a hash-ét, és ezt publikálja a többi nódnak. Ez körülbelül úgy vedd, hogy nagyon egyszerű legyen értelmezni, hogy az aranyat kibányászni baromi nehéz, mert vagy éppenséggel le kell menni, nem vagyok aranybányász, de hogy mit tudom, hogy lemész a bányába, vagy derékig állsz a patakban és szitálsz, és vagy bármi, amit csinálsz, de amikor megtaláltad az aranyat föl, akkor úgy mondod, hogy szokták a filmekből, tudod, ráharapsz, és puha arany. Tehát megállapítani, hogy az arany, az már könnyű ahhoz képest, hogy találd meg azt az aranyrögöt éppen bárhol a föld alatt. Ugyanígy néz ez is ki, hogy a hashnek, és ezért bányászok a megtalálás, amin ezek a szuper számítógépek dolgoznak igazából, tehát ezek számítógépek a bányászok, akiről beszélünk, megtalálják, de hogy tényleg az a hash, az már nagyon könnyen a többi nód által jóváhagyható. És az a bányász, aki elsőként találja meg az adott blokknak a hash-ét, ő a akkori verseny nyertese, és ez azt jelenti, hogy jutalmat is kap. A jutalma pedig a blokkjutalom, ami jelen pillanatban 6,25 bitcoin, ez 50 bitcoinnal indult 2009-ben, volt eddig 3 halvingunk, a negyedik most áprilisban várható. A halving, mert ugye a videó legelejénél pont ezzel kezdtem, a halving azt jelenti, hogy a blokkjutalmat, tehát amit bányász bitcoint azért, hogy megfejtette azt az adott blokkot, kap jutalmat, azt felezik. Tehát 50-ből lett 25, aztán a 25-ből lett 12,5, és most vagyunk 6,25-nél, ez fog majd tovább feleződni. nagyon fontos, hogy a bitcoin rendszerébe bitcoin kizárólag ilyen alapon kerül be. Ergo, nagyjából azt lehet mondani, hogy ha egy ilyen átlagot nézünk, akkor 10 percenként tud megszületni egy blokk, ezért mondjuk, hogy a bitcoin rendszer abszolút nem egy megagyors rendszer, ez egy elavult rendszer, de cserében biztonságos, és tehát ezért nem is annyira jó a mindennapi, mondjuk egy gyors fizetésre, tehát arra abszolút egyébként alkalmatlan, de arra, hogy értéket tároljon, arra viszont ilyen szempontból szuper, a biztonsága miatt, és akkor az van, hogy 10 perc alatt születik meg egy blokk, tehát ha úgy vesszük egy nagy átlaggal, akkor 10 percenként 6,25 bitcoin kerül a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy mostani ezzel a mennyiséggel 24 óra alatt 900 bitcoin kerül a rendszerbe. Így szaporodik a kint lévő bitcoinok száma, és mivel, hogy a kezdetek kezdetén 50 bitcoinnal indultunk 4 éven keresztül, mert 4 évente van ez a felezés, de egyébként egészen pontosan minden 210 ezeredik blokk után, de az kb. 4 év. Folyamatosan felezünk, és most akkor ugye itt tartunk. Még egy csomó felezésünk van, mert a 21 milliárdig bitcoin majd egyszer 2140 környékén fog kibányászódni, tehát én már nem fogom megélni. Ha minden igaz, bár ki tudja, hogy hol fejlődik a orosz tudomány. Igen, na pontos fortulunk, hogy cserébe megérjük. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy az arányokat nézzük. 21 millió bitcoin lehet valaha, 2140-re várják az utolsót, de már most több mint 19,5 millió kint van. Ergo, pár év múlva a kitermelhető bitcoin mennyiség 99%-a kint lesz. Ez itt megint azért nagyon fontos, mert mi hajthatja föl a bitcoinnak az árfolyamát. Az egyik az, ugye ez abszolút keresletkínálatra épül, nagyon fontos. Amikor többet keresnek, és kevesebbet tudnak kínálni, akkor megy felfelé, amikor mindenki eladni akar, és senki nem akar venni, akkor megy általában lefelé. És ha megnézzük, akkor jelen pillanatban ebből a kint lévő 19,5 millióból centralizált váltókon, ahol aránylag könnyen most ugye hozzájutsz, regisztrálsz, és már mindenki tud egyébként magának bitcoint venni, aki regisztrált ezzel a váltókon, csak meg kell tanulni, hogy hogyan. Ott jelen pillanatban 2,3 millió bitcoin elérhető. Ez 2020-ban még 3,3 volt, tehát 3 év alatt, vagy most majdnem 4 év alatt, 1 millióval csökkent az elérhető bitcoinok száma, plusz ugye mondtam, hogy most 900 kerül a rendszerbe, de áprilisban megtörténik a halving, akkor már naponta csak 450. Megint 4 év múlva már csak ugye annak a fele, 225 per nap. És így tovább, és így tovább. És ami most 6,25 bitcoin 10 percenként, egy blokkért jutalom, az 2032-ben már kevesebb, mint egy bitcoin lesz. Tehát a másik az, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a kezdeti ugye nem ismerem, hogyan működik a rendszer, hogyan tárolja a bitcoint, ugye nem érez még semmit, ugye nagyon alacsony volt az árfolyama a kezdeti időszakban, egy csomó bitcoin elveszett. Tehát beszélhetünk egy, nem tudom én, nem, nincs pontos adat, hogy most 2-3-4 millió bitcoin, ami igazából elvesztették hozzá a hozzáférhetőséget, ezt úgy hívják, hogy privát kulcs, vagy más tudja, hogy hova tette, vagy kidobta azt a számítógépet, mert régen, amikor még csak pár cent volt, vagy 1-2 dollár, nem úgy ragaszkodott fogal körömben most, amikor éppen beszélünk. És
jó kis bitcoin pizza day.
Így van.
Az mi volt pontosan? Bocs, hogy megszakítom az interjút, de van egy nagyon fontos szolgálati közleményem. Ugyanis Attilával készültünk egy nyereményjátékkal. Amikor felvettük ezt az adást, Attilának pár hete jött ki a legújabb könyve, a Hogyan legyél te is sikeres a kriptóban című könyv, amit ő fel is ajánlott, hogy ezt ki tudjuk sorsolni 3 hallgató között. Úgyhogy a nyereményjáték részleteit megtalálod egyébként lent a leírásban. Nagyon egyszerű, lájkolnod kell ezt a videót, kommentelned kell alá, illetve be kell követned a Boom Marketing YouTube csatornáját és a Blockchain Bloom YouTube csatornáját. Oké, tehát 2 csatornát kell bekövetni, és ez alá a videó alá kell kommentelni, és be kell lájkolni itt YouTube-on. 3 nyertest fogunk kisorsolni, a nyeremény pedig fejenként egy 30 000 forint értékű könyvcsomag, ugyanis nem csak a legújabb könyvét adja oda Attila, hanem 2 másikat, a Hogyan legyél sikeres a Bika piacban, és Hogyan legyél sikeres a Medve piacban című könyveit is. Szóval a feltételek adottak, a linkek bent lesznek a leírásban, hogyha esetleg nem YouTube-on nézel minket, akkor most gyere át ide, mert itt megtalálod a linkeket, és itt tudsz bekövetni, illetve itt tudsz lájkolni és kommentelni. Hogyha érdekel a kriptóvilág, akkor mindenképpen javaslom ezeknek a könyveknek az elolvasását, és most 30 000 forint helyett ráadásul ingyen a tiéd lehet. Úgyhogy hajrá, lájkolj, kommentelj, kövess, sok sikert!
Bitcoin Pizza Day az 2010 májusában volt, ez is egy magyar vonatkozású hír, mert Hanyec László, magyar származású, de nem Magyarországon él, de magyar származású úriember, aki nagyon sokat tett a Bitcoin elterjedéséért, bár most sokan őt lúzernek tartják, de igazából akkor is ott 10 000 bitcoint kínált 2 darab pizzáért. Nagy pizzáért, az fontos hozzátenni, azért nem, mint egy kis pizzát kapsz. Nagyon. Szóval a lényeg az, hogy annyit kínált érte, azért mondtam, hogy kínált, mert akkor is ott még nem működött úgy, hogy én a pizzázónak mondom, hogy tessék, itt van, akkor bitcoinnal fizetek, hanem egy fórumon dobta föl, hogy figyelj, én most teszteném a dolgot, valaki vesz nekem 2 pizzát, éhes vagyok, 10 000 bitcoin tudok érte adni, és akkor valaki be is jelentkezett, hogy akkor figyelj, én majd cashbe elküldöm a pizzázónak, neked kiszállítják, nekem meg jöhet ilyen szempontból a bitcoin. És hát, hogy utólag kiszámoljuk, akkor valószínű minden idők legdrágább ételét sikerült megvásárolnia. A mostani árfolyammal is, pedig nem vagyunk éppenségen all-time high-on, tehát a eddigi legmagasabb áron. De ez is egy magyar vonatkozású dolog volt annó. Kicsit elfelejtettem, hogy honnan indultunk előtte a pizzázás előtt. Bányászokról beszéltünk, és arról beszéltünk, hogy a rendszerbe ugye hogyan kerülnek be ezek hogyan kerül be a bitcoin. És ez a lényege, hogy miért lehet ennek árfelhajtó hatása. Tehát azért, mert ugye egyre nehezebben lehet majd hozzájutni. Lehet látni már most, hogy akinél bitcoin van, a 76%-a a tartom kategóriában van, ezt kriptos nyelven hodlernek nevezik, a hold szónak egy elírásával indult, aztán egy mém lett belőle, és most már így mondjuk, hogy hodler. De a lényeg az, hogy nem adja el. Tehát azt lehet látni, hogy gondolj bele, közel 80% igazából inkább tartom, mint hogy eladjam kategóriában van. Ez nagyjából a legalább 155 napja tartott bitcoinok vonatkoznak, vagy annál hosszabb ideig tartott bitcoinok. Az azt jelenti, hogy az adott címről nem mozdult el, hiszen ezt teljesen le tudják követni. Hogy ez a jó egyébként a rendszerben, hogy ez teljes mértékben transzparens. Tehát, ha én tudom a te bitcoin címedet, akkor meg tudom nézni, hogy azon az mikor volt mozgás, hiszen bárki egy ilyen blokkeresőben megnézheti. Tehát itt már megint nem megy a susmus, ami egyébként mondjuk a fiat pénzekkel megy, mert itt vannak a banktitkok és minden, és hogy hát egyébként ennyi van a rendszerben, meg most akkor nyomtattunk ennyit, de hogy az kinek ment és hova ment, nem tudjuk. Uh-huh. Amit ugye kriptóban küldünk, de most maradjunk a bitcoinnál, mint így fő első ilyen kriptovalutánál, az teljes mértékben nyomon követhető. Tehát nem is lehet vék alá rejteni. Ezért mondom, hogy abszolút alkalmatlan a bűnözésre. De mivel volt ez a sötét múltja, hogy annak elején a Silk Road-on előszeretette bitcoinnal kereskedtek azok, akik nem voltak tisztában, hogy ezzel később milyen gondok lehetnek, ezért azt úgy összekötötték a bitcoinnal, és természetesen ugye jött az ellenpropaganda, ami meg arról szólt folyamatosan éveken keresztül, hogy hát ezt el kell nyomni, és hogy miért? Mert az a rendszer, amiben mi élünk, az abszolút másképp működik. A lényeg, bármelyik kormánynak, államnak az, hogy a kezében tartsa az irányítást, és azzal tudjon manipulálni. A bitcoin esetében keresik ezt a főkapcsolót, de hogy nem találták meg, lásd decentralizált rendszer, nem tudják, hogy lekapcsolni. Ezért van most az, hogy jó, akkor milyen feltételekkel tudjuk igazából elfogadni. Tehát nem azért beszélgetünk mostanában már szabályozásról, mert ők nagyon szeretnék, hanem rájöttek, hogy ha lekapcsolni nem tudjuk, akkor legalább hogyan profitálunk belőle. És akkor ennek vannak különböző alternatívái, hogy most amikor most fölveszünk a beszélgetést, de ez lehet, hogy holnapra egyébként eldől másnapra, a Bitcoin Spot ETF-nek a beharangozása, ez most éppen az abszolút friss, hogy ez most megtörténik, nem történik. Igazából úgy gondolom, hogy ez idő kérdése, ha nem most, akkor megtörténik pár hónap múlva, mert 2017-ben még mindenki azt mondta Jamie Dimon-tól kezdve a nem tudom én különböző bankokig, hogy ez valami borzalom ez a bitcoin, és el kell taposni. Aztán volt egy változás 2020 augusztusában, amikor a Michael Saylor csapata, ugye MicroStrategy, a cég, elkezdte intézményi szemmel nézni a bitcoinra, és úgy, tehát befektetésként nézni a bitcoinra, és elkezdték felvásárolni, azóta is ők átlagolnak folyamatosan. Nagyon nagy mennyiségű bitcoint jelenleg most 5,9 milliárd dollár értékben van a cégnek bitcoin tartaléka, és ez csak nőni fog. Tehát elkezdődött egy olyan, hogy ha most megnézed a statisztikákat, mert ott jöttek a különböző befektetők, hogy ebbe kell tenni, meg kötvényekbe kell tenni, meg aranyba kell tenni, és akkor, amikor szummázzuk a dolgokat, hogy akkor kinek hogy sikerültek a befektetésén az elmúlt évtizedben, akkor feketén-fehéren lehet látni, hogy a bitcoin magasan-magasan több hozamot hozott, mint bármi, legyen az S&P 500, legyen az kötvény, legyen az arany, legyen teljesen mindegy. És ezért ők is rájöttek, hogy hoppá, ez egy értékes eszközosztály, de hát ugye mindig az a lényeg, hogy nekik ebből hogy lesz buli, és hogy lesz pénz. Hát így lesz pénz egyébként, hogy spot NTF-et bocsájtanak ki, tehát ergo ők bespázolják az úgymond az igazi bitcoint, és neked pedig erről egy papírt, mint egy tőzsdén kereskedett ugye dologról, egy papírt adnak, hogy neked te ezzel úgymond rendelkezed, náluk van. És ez egy tök jó dolog nekik, mert ők arra mennek rá, hogy minél több bitcoint ők begyűjtsenek, mert ennek van az igazi érdéke, de a csomó cég meg tudja, hogy úgy, mint a többi értékpapírral is, bár ETF-fel ugye kereskedett a tőzsdén, ez neki nagyon praktikus adózás szempontjából, minden szempontjából, tehát ez egy ilyen win-win helyzet, de erre nagyon figyelnünk kell, hogy aki viszont lát jövőt a bitcoinba, annélkül, hogy tudnánk, hogy mi fog történni 10 év múlva ezzel, de mégis úgy gondolja, hogy van, az vigyázzon arra, ami van neki, mert minden egyes beesés, minden egyes ilyen bezuhantatás, ami van a piacon, akiknek van rengeteg pénzük, mert hát látod, pénzt nyomtatnak, mint beszéltünk, tehát az nem akadály. Ők folyamatosan ezt vásárolják, és úgymond kivásárolják azokat. Ezért x év múlva már nem lesznek olyan lehetőségek, mint voltak pár éve, vagy jelen pillanatban még vannak, mert most már egyre jobban jönnek a szabályozott körülmények, egyre jobban jönnek, hogy most már mindenki miben be van azonosítva. És úgy, mint régen, amikor volt az, hogy emlékszel még a korai időkben, magyarok mondhatnák, emlékszel a rendszerváltás idejében, nem tudom én. Tehát volt egy kezdeti káosz időszak, amikor még lehetett, és amikor később már minden be volt szabályozva, akkor, mint amikor a Magyarországon a tőzsde elindult. Tehát bármit vittél a tőzsdére, abban az évben minden ment fölfelé. Nem volt más irány. Aztán utána már elmentek ezek az idők. És aki meri vállalni a kockázatot, utána jár ennek, tanulja, annak lehet egy lehetőség ebbe. Ez befektetés, tehát nem garancia. Hogyha ez garancia lenne arra, hogy itt minden tud és mindenki kőgazdag lesz, akkor nem lennének ilyen jutalmak, tehát nem lenné ekkora hozam. Tehát ezek mindenkinek tiszta, és ez az én csatornám, vagy az én, tehát a Blockchain Bloom egyébként ezzel foglalkozik. Nekem a lényege az edukáció, tehát a misszió arról szól, hogy az emberek minél több információt tudjanak begyűjteni, olyanokat, amik nem azért, hogy el akarunk adni egy projektet, egy szájbe alá, egy MLM rendszerbe, egy nem tudom, shillingenem itt a coinokat, hanem megértsük a mit miértjét a dolognak, és azzal a tudással felvértezve mindenki tudjon saját maga felelősségére egy döntést hozni, hogy igen, engem ez érdekel, vagy nem érdekel, az is egy tök jó, hogyha el tudta dönteni, hogy nem, de ha érdekel, akkor legalább tudja a játékszabályokat, tudja, hogy mik a veszélyei, mert rengeteg veszély van a kriptóban. A kriptovaluták nagy százaléka az kuka, az lehúzásra megy, tehát ez is ugye a rossz hírnévre egy kicsit ráerősít. Tehát én mindig az én csatornámon nagyon objektívan kezdem a dolgokat, elmondom a jó és a rossz részeit is az egésznek, és én úgy abban hiszek, a saját példámon keresztül, hogy ezt lehet hosszú távon sikeresen is csinálni, de ez egy érzelmi hullámvasút. És az emberek többsége a nagy volatilitás miatt, tehát, hogy amikor imádnak itt pánikot kelteni, ha megnézed, hogyha beesik az aranyára, azt szokták mondani, hogy figyelj, jó beszállási pozíció, ha beesik egy jó részvény, Tesla, Apple, figyelj, beszállási pozíció. Beesik a bitcoin. Ugye mondtam, hogy bedöglik ez a rendszer. Tehát a bitcoint azt én ilyen nap a feketébe járhatnék, már 400 valahányszor már úgy konkrétan eltemették cikkekben, erről van is egy dokumentáció. Tehát ha bitcoin esik, vagy a kriptópiac, akkor mindig a halálát kiáltják. És ilyen környezetben befektető és ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy na ennek ellenére akkor tegyünk még egy picit rá. Teljesen ugye szürreális a dolog. És ennek az ellenkezője is megtörténik mindig, amikor meg mindenki dicséri, mert hogy éppen megy föl, és akkor mindenki boldog, szívet meleggen tedők a zöld gyertyák, hogy törnek a magaslatokba, újabb és újabb csúcsokon a bitcoin, és tudjuk mindannyian, hogy kőgazdagok leszünk, és már nézzük, hogy hova fogjuk elkölteni a nem létező bitcoinunkat. akkor egy ilyen nagyon euforikus hangulat van, és akkor mindenki szakértője lesz ennek a dolognak, a szomszéd is, a kertész is, és bárki, most nem megsértve senkit ezzel, természetesen csak példákat hozok. És akkor azok szoktak ráfutni arra, hogy amikor fordulunk, mert amikor már ez a mindenki nagyon boldog és euforikus időszak van, akkor már ha tapasztalt befektető vagy, akkor már te csomagolsz. És
most már az vagyok. Múltkor még nem voltam.
Nem, de hogy tanulunk, ez a lényeg. És sajnos bármilyen rosszul hangzik, itt az van, hogy azoknak a lelkesedésén tudod eladni a meglévő kriptovalutádat, akik új belépőként, úgymond így a mainstream médiának mindennek köszönhetően, így social felületeknek így megrohanják. Tudás, tapasztalat, minden nélkül csak a kapzsi vágy hajtja őket. És akkor ez az ő leckéjük szokott lenni, és akkor ezután két dolog történik, vagy örökre megutálom és megtaposom ezt a kriptót, vagy leülök és megtanulom, hogy hogyan kéne ezt csinálni. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog, nagyon könnyen, tehát mindig akik, ha veled is gondolom beszélgetnek, akkor megmondják, hát figyelj, nagyon jó, nézd meg, ott kell lent, látod, ott van egy tök olcsó, meg kell venni alul, fölül el kell adni. Na, amikor benne vagy mondjuk legutóbb egy ilyen jó kis két éves medvepiacot élhettünk át, hát ha minden nap megnézed a portfóliódat, és látod, hogy az gyengélkedik egykori fit önmagához képest, akkor az nem az a eufórikus érzés ezzel nap mint nap szembesülni. Utólag visszagondolni arra a két évre, jó, hát két év volt az életemben, amikor benne vagy, és minden nap ezt látod, és foglalkozol, akkor nem annyira örömteli. Ugyanakkor annyira kiéheztett téged ez az időszak, hogy mire jön az euforikus hangulat, amikor megyünk felfel, akkor ki sem akar szállni, kapaszkodsz bele, hogy még, hát nekem még ez jár, hogy az legyen. És az egy újabb veszőfutás. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz terület, csak sokan úgy félvára veszik, hogy a kriptósok nem dolgoznak semmit, csak gazdagok. Igen, mert úgy, mint a lottónyertes, lehet, hogy szerencsésen bevásárolt egy coinba, fölment, és mázista volt, és kivette valahol nagyon nagy profitban. De általában, aki ezt tudás nélkül megtette, az egy következőben el fogja bukni, mert ezzel a lendülettel megy majd tovább, hogy hát ez ilyen könnyű, akkor csináljuk. Tehát ezért van az, hogy statisztika, és ezt el kell fogadni. A kriptósok többsége bukik. És ez van. Tehát a többség nem lesz ebben.
Ugyanúgy, mint egy lottó nyertes.
Ott is.
Aki nem tudja kezelni, nem tudja feldolgozni, persze.
Gondolj bele abba, hogy ugyanez van a lottó nyertesnél, csak egy bocsánat, fél mondat erejéig, hogy a egyik napra a másikra rendelkezett egy óriási mennyiségű pénzzel. Nem tanulta meg, hogy a pénzt hogyan kell kezelni, hogyan kell teremteni, ugyanattal, hogy attól félnek, hogy örököltem egy lakást, ezt nehogy elbukjuk, mert hogy lesz ebből újra ennyi pénzem. Aki megtanulta, hogy hogyan kell pénzt csinálni, és itt teljesen legális körülményekről beszélek, tehát a piacot megfelelően ugye meglovagolva, az tudja, hogyha elvesztem, én ezt újraépítem. A lottónyertes, aki rá se nem tudja, ő csak költeni tudja, nyilván magának ad vissza a sok nélkülözés miatt, ami volt az előző években, pláne, hogyha egy szegényebb család nyeri, megjönnek az új barátok és a régi barátok is előkerülnek, és akkor a lényeg az, hogy eltűnik a pénz, és utána ott van, hogy hát ezt hogyan építem vissza, mert nem tudja, míg egy tapasztalt befektető, egy tapasztalt vállalkozó, ezt vagy azt elbukta, de már megtanult többször felállni, és tudja, hogy hogyan kell építeni. És ez a lényeg, hogy mindig, én is azt mondom, hogy mindig nem halat kell az embereknek adni, hanem halászni, megtanítani. És akkor hosszú távon lehet sikeres.
Így van, így van. Igen, ez egy nagyon fontos gondolat szerintem. Itt is, ugye amit elmondtál, főleg azért, hogy nagyon volatilis, még fiatal ez az egész. Ugye látjuk azt, hogy honnan fejlődött, és hogy mekkora lehetőségek voltak benne 10 éve, 10x éve. De ha visszanézünk 10 év múlva, valószínűleg most is azt mondjuk, hogy basszus, most mekkora lehetőség volt benne. Szóval egy tök jó, szerintem egy tök jó dolog, hogyha ilyen téren is tanul, fejlődik az ember. Egy olyan kérdés merült fel bennem, nem tudom, szabad arról beszélni, hogy neked a portfóliód az hogy néz ki. Nem konkrét coinokra gondolok, hogy mik vannak benne, hanem nagyjából hogyan allokálsz, és nem feltétlenül csak kriptóba. Mondom, hogy miért kérdezem. Ugye említettem már, meg korábban videót is csináltam róla, hogy a 21-ben sikerült 2 millióból 15-öt csinálni, aztán meg vissza 2-t. És úgy ültem végig a maci piacot, és 22 végén kezdtem el megint vásárolgatni, ilyen nagyon óvatosan. Most már nagyon szépen néz ki a portfólió, hozzáteszem. De ez egy tudatos dolog volt teljesen részemről, hogy oké, akkor mostantól máshogy kell csinálni. Nekem az segített, igazából nem adtam el semmit, hanem rá tudtam, hogy oké, ezt elcseszted majd 4 év múlva újra. Nekem az segített, hogy csak olyan pénzt teszek bele, ami nem kell. Tehát, hogy azt oda tettem, oda szántam, úgy veszem, hogy nincs. Nincs rá szükség. És nem is lesz. Illetve ha az összeset nézzük, a portfóliómnak csak egy viszonylag kis része a kriptó. Vannak részvények, vannak ingatlanok, most, hogy az állampapír ilyen jó volt államkötvény, és így szépen el van osztva. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos koncepció, és ezt fontos megemlíteni, de kíváncsi vagyok, hogy neked hogy áll össze a portfóliód.
Igen, én is úgy egyébként elosztom, tehát annak ellenére, hogy napi szinten kriptóval foglalkozom, mindig ezt szoktam mondani, és én ezt vallom, hogy eszembe nem jutna all in kriptó, hogy mindent a kriptóval tegyek. Egyszerűen azért, mert ha megnézzük a különböző piacokat, akkor lehet látni, hogy teljesen más ritmusa van. Tehát, hogyha az egyik piacot ki akarod jól használni, akkor most mondok, amit szokottad, ugye a likvid piacok, lásd, mint a tőzsde vagy a kriptó, azok aránylag hamar tudnak reagálni dolgokra. Jó példa erre, hogy 2021 novemberében a Fed bedobta az ötletet, hogy kamatcsökkentés érkezik. Még nem történt meg a dolog, az, hogy csak 2022 első felében, de a hír hallatán már lehetett tudni, hogy akkor itt már jönnek ezek a megszorítások, a likvid piacnak ez annyira nem kedvez a bocsánat, mit mondtam, kamat emelés, ne haragudj, azt hiszem csökkenés mondtam véletlenül, de hogy most rájöttem, hogy igen, rosszul mondtam. Tehát pont az ellenkezője, tehát hogy kamat emelés. Annyira benne vagyok, most a kamat csökkentés irányába fogunk menni, hogy az volt a fejemben, de akkor is ott 21 novemberében ugye ezt mondták, hogy növekedni fog a kamat, és ugye ez nem kedvező a piacnak. De ugyanakkor egy ingatlan piac, az egy eléggé lomhán mozgó terület, pontosan azért, mert ingatlanokat adni-venni, az nem egy ilyen egygombos megoldás, hogy akkor eladtam a részvényemet, eladtam a bitcoinot. Tehát ezt lehet látni, hogy sokszor az van, hogy mire az ingatlan piac mély bugyraiba kerül, addigra a likvid piacok már újra életre kaptak. És hogyha az ember csak egy területen van benne, akkor kénytelen azt végigvárni, míg, ha mondjuk elindul egy likvid piac, akkor lehet, hogy te az már dübörög, mit tudom én, egy fél éve, egy éve, akkor mély repülésben az ingatlan piac próbálna lassan föltápászkodni, és neked már van likvid tőkéd arra, hogy ingatlanba fektessél, ami megint mi történik, az ingatlan piac majd nagy lesen megy felfelé, ugye egy kicsit az el is különül, a kriptovilágán ezek a halvingok egy kicsit megbolondítják az egészet, és ilyen ciklusok voltak. Tehát azért azt lehetett látni, hogy a tőzsdében ugye volt egy bő 10-11 évünk, amikor csak szinte fölfelé mentünk, ezért a bitcoinre ez nem mondható el. Ott azért 4 évente volt egy ilyen megzuhanás. És viszont, hogyha ezt kihasználjuk, akkor tudjuk azt csinálni, hogy mondjuk beteszi az ember, ha nagyobb a portfólió, ez csak egy példa, mondjuk ingatlanba. Beteszi az ingatlanba, és amikor bezuhan a piac, akkor az ingatlan az egy folyamatos termelő eszköz, mert hogy mondjuk a bérbe kiadott, tehát úgy nézzük, akkor az folyamatosan termel neked, amivel tudsz DCA-zni, azaz, hogy átlagolni, amikor éppen lent van a bitcoin, hogyha éppen így gondolod, és utána pedig fogod, és ha szeretnéd, a medvepiac alja környékén értékesítheted is azt az ingatlant, és kezdődik előre a spirál. Tehát, és erre sok mindenre ez mondható. A tőzsdevilág azért sokszor nagyon hasonlóan mozog a kriptovalutákhoz, ez nem mindig így van, az utóbbi időben elkezdett úgy viselkedni a bitcoin kicsit jobban, mint az arany, lehetett akkor látni, de azért nem az arany egy picit mostanra, és nem tudom, mi lesz a jövője, de mostanra egy kicsit a digitális világunkban, amit élünk, egy kicsit egy ilyen nehezen mozgatható ős kövület lett. Az aranynak van egy több ezer éves múltja, és ezért van egy óriási bizalom felé, tehát ez nem egy 2 perces történet. Csak maga az a tény, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor erre volt is precedens az Egyesült Államokban az 1930-as években, amikor úgy döntöttek, hogy bocs, be kell szolgáltatni az aranyat, és ezt így ki is mondják, tehát hajrá, tegyétek be, mindenki több begyűjtjük, majd amikor mindent több begyűjtötték, akkor hirtelen emeltek egyet az unciánkénti áron, aztán is akkor teremtettünk némi pluszt. Tehát Nagyon bonyolult a tárolása, ha azt teszed, mert ugye valahol kell tárolni, az eléggé feltűnő, hogy ott van arany, tehát valami szépbe, biztonságosan kell, vagy nem tudom én, trezorba, itt ott elteszed. De nagyon nehezen mozgatható, tehát ha mondjuk aranytömbben szeretnél valami egy ingatlant venni mondjuk a föld másik oldalán, akkor ez egy bonyolult művelet lesz. Ha szeretnél banki tranzakciót indítani, az is már nagyon limitálva van, mert egy csomó kérdést fel fognak tenni, hogy te azt az összeget, amiért egy külföld ingatlant akarsz venni, azt egy honnan szedted, hogy volt, és akkor sorolhatnám az egészet. Tehát az is ugye egy nehéz dolog. Az aranyat hamisítani tudják, tehát hányszor láttunk olyan képeket, olyan arany tömbökről, ami sűrűségébe vett, ugyanolyan belseje volt, tehát súlyra kiadta magát, de amikor ketté törték, akkor lehetett látni, hogy középen nem is arany van, bár kívülről csillogott, villogott, ahogy annak lennie kell. Ugye mondtam, hogy a bitcoin nem tudják hamisítani. És a bitcoin, ha bármikor úgy döntünk, hogy ebben szeretnék valakinek eljuttatni értéket, akkor a világ másik felén is ott van 10 perc alatt. És mindezt ebben a biztonságos, decentralizált rendszerben, amiben nem tud senki beleszólni, hogy azt mondja az adott banknak a vezetősége, vagy az adott kormány, hogy már pedig ebből az országból te ezt a pénzt nem utalod ki. Nem. Tehát a bitcoin blokkláncot azért mondom, hogy a nódok működtetik, és ugye a bányászok segítségével. Tehát ez egyfajta, és itt van a bitcoinnak az egyik fő lényege. És itt egy picit rátérnék a CBDC-kre, hogy újabb idegen szót hozzak be a beszélgetésbe, ami a Central Bank Digital Currency, azaz a központi bank által kibocsátott digitális valuta. Ennek az a lényege, hogy ugyanolyan valutáról beszélünk, mint most, tehát mondjuk a dollárról, a forintról, ezekről, csak már nem létezne belőle papír formátum, hanem csak kizárólag digitális formában létezne. És ugye most erre mindig azt szokták mondani, hogy de hát figyelj, alig van készpénz, hát mindig ugye ezzel, igen. De van lehetőség, tehát van úgymond a dunyhában, ha úgy gondoljuk, akkor lehet itt-ottamot ugye még készpénzzel rendelkezni. De a törekvése nem csak az Európai Uniónak, számos Kína egyébként abszolút élenjárója a digitális yuannal, és számos más ország is most már egy ideje ezen dolgozik, hogy minden ország kifejlesz a saját digitális valutáját, ami a bitcoinnal szemben egy centralizált rendszerben van. Tehát az lényege ugyanaz, hogy ugyanúgy ők fogják, akik ugye az a csoport, ugye az érdekcsoportnak annak megfeleljen, és egyébként ők majd eldöntik, hogy mit, merre, hogyan. És ugye a bitcoinnál ez megint nincsen, tehát nem összekeverendő, hogy attól még digitális valuta, egyik centralizált, másik decentralizált. Mert most gondoljuk bele, kicsit előre menjünk, és ha fantáziával eljátszunk, a CBDC-k programozható pénzek, ergo olyan tulajdonsággal ruházott föl őket, amivel szeretnéd. Jó és rosszal is lehet. Mondok példát, az elején lehet azt mondani, hogy a népnek, hogy figyelj, jönnek a CBDC-k, váltsd át pénzre, CBDC-re 20%-kal többet adunk érte. És tudod a kényelem, mint ahogy a telefonoddal fizetsz, a óráddal fizetsz, nem tudom miért, úgyis egy digitális világban élünk, és még olcsóbban is fogsz vásárolni egy olyan társadalomban, aki ki vannak szolgáltatva, hogy hogyan fogom a hónap végén a csekket befizetni. Hú, ez most többet ér, hát akkor csináljunk minden CBDC-ben, mert igazából talált pénz. A következő lépés pedig csak annyi onnantól kezdve, hogy már nincs is erre a készpénzre szükség. Hát nem mindenki átpártolt arra, az ott tök jól működik, miért ne? Persze. Na, akkor ezért meg is vagyunk. És onnantól kezdve gondoljunk arra, hogy egy digitális formában, egy centralizált rendszerben szépen beírt számok, azok a te ugye, bankkontód, vagy bármi. Onnantól kezdve legyen egy per ellened, vagy éppenséggel egy szimpatikus, menjen egy tüntetésre, bármi módon, ha akinek a kezében van, és az attól függ, hogy az adott ország éppenséggel, mert hogy minden országnak külön digitális ugye, valutája lehet, mennyire diktatórikus, tudnak olyan ugye tolvonással döntéseket hozni, hogy volt megtakarítás, nincs megtakarítás. Hozzáférsz, nem férsz hozzá. Tehát gondolj bele, hogy amikor nincsen baj, akkor mindig mindenki mindent megkap. De amikor különböző országokat, ugye ez volt Ciprus esetében, és nem tudott körülni. Tehát hogy elég sok helyen láttuk már azt, hogy limitálták például az ATM-be való kivételt. Mert azt mondták, hogy napi szinten, vagy éppen ugyanez van, ha megnézzük az országokat, mint Argentina, Venezuela, és mindegy, ahol már konkrétan talicskával tolják a pénzt azért, amiből egy kiflit fognak venni. Tehát, hogy ahol már annyira elértéktelen. Szóval nagyon fontos azt megérteni, hogy a Bitcoin az én olvasatomban, kinek mit jelent? Az én olvasatomban nem egy hóbort, nem arról van, hogy miből lesz Lamborghini, miből lesz egy külgazdag, a gyors meggazdagodás. Én nem ezt látom a kriptóban, a Bitcoinben. Én azt látom, hogy egyfajta kis lakatlan sziget, ahol még bizonyos esélye megvan arra. Nem tudom, mi lesz 10 év múlva, tehát nem látom a jövőt, de most úgy gondolom a többi dologhoz képest, mert Magyarországon mi volt? Megint csak egy ember öltött, nem kell visszamennünk, hogy az államosításra visszagondoljunk. Amikor az adott vezetőség úgy gondolta, hogy már pedig ezeket így elveszünk, ingatlan, innentől kezdve az államé lesz. Ahogy az amerikai példán volt az aranyat, szolgáltatásban, tehát minden olyan, mint ingatlan, a pénz, és utána most digitális rendszerben pénz, egy tolvonással az adott döntéshozó, aki éppen ott a döntéseket hozza, tud drasztikus döntéseket hozni, és erre már számos alkalomban volt precedens a történelemben. Tehát az egyik dolog, hogy legyen olyan eszközöd, ami nincsenek kiszolgáltatva, legalábbis egyenlőre még nem látjuk a részt a pajzson. Mondom, nem tudom, mi a jövő. A másik meg legyen olyan eszközöd, ami a megkeresett pénzednek az értékét nemhogy csak megtartja egyenlőre, látván az elmúlt 10 éves teljesítményét, hanem növelés. Tehát, hogyha ha fiatba tartod, napról napra kevesebbet ér. Az a kérdés, hogy melyikbe tartod, ha argentin pezóba tartod, akkor mézvonásban van, hogyha dollárba tartod, akkor csak úgy csökken. Látjuk, hogy az elmúlt időszakban is, ha aranyba fektettél, az nem volt egy nagy megtérülés. Egyedül, ami tudja a jelen pillanatban, hogyha egy ilyen statisztikát nézünk, ami tudja nagyjából hozni az inflációt, és itt most a monetáris inflációról beszélek, tehát nem a fogyasztói árindexről, a CPI-ról, ami egy kicsit kedvezőbb, ami nagyjából itt úgy sem nagyobb, hogy 7%-a lehet számolni, az S&P 500 például. Tehát aki az elmúlt, mit tudom én, időszakban, évtizedekben S&P 500-ba, tehát az 500 legnagyobb cégbe tette a pénzét, az konkrétan csak pénzénél maradt. Tehát úgy gondolta, hogy fú, megint több pénzem van, megint igen, mert az inflálódott kevesebbet ért, tehát hosszabb lett a számsor, amit ugye birtokol évek alatt, de ez egy becsapás, mert az értéke, hogy miért kapott annó egy autót, és most mennyiért kap egy autót, ugye az egy teljesen más szám. Ha aranyba tartottad, akkor már nem tudta fölvenni az inflációval versenyt, és nagyon érdekes, hogyha megnézed a tőzsdei cégeket, mit tudom, van 7000 cég, vagy nem tudom mennyi ott bejegyező a tőzsdén, talán 7 az, itt a nagyokat mondom, Amazon, Apple és társai, amik konkrétan tudtak egy nagyon jó pluszt hozni. A cégek 99%-a az infláció szintet se hozza. És én akkor elgondolkozod azon, hogy értem én, hogy több pénzem lesz darabra, amikor megnézed, hogy ennyi forintom meg annyi lett, de ha a pénz vásárlói értékét nézed, akkor látod, hogy bakker, megint csak ugyanazt tudom megvenni belőle, vagy az sem. És akkor itt jön be a képbe az, hogy muszáj valami dolgot csinálni. Én befektetőként mindig úgy gondolkozom, hogy én most csak azért beszélek a kriptóról, mert éppen ez most a trend, és ebben látok jövőt. De én úgy gondolom, hogy az a jó befektető, aki folyamatosan követi a trendeket, és nem tudom, 10 év múlva, hogyha valami más vonal indul el, akkor lehet, hogy megyek arra. Mert mint mondtam, ezek mind csak eszközök. Amikor az ingatlan dőbörög jól, akkor az ingatlan. Amikor a nemesfém, akkor a nemesfém, a kriptó, a részvények, és még akkor sorolhatnám, különböző lehetőségek vannak, csak ezek a legismertebbek. Tehát szerintem így befektetőként egyik coinba sem szerelmesedek bele, hogy ezt az életem végéig tartom, és nem tudom mi. Nem, nincsen teljesen racionálisan, érzelemmentesen hozom ezeket a döntéseket. Abszolút kockás füzet alapon, mi éppen a legjobb befektetés. Az elmúlt 10 év legjobb hozamot hozva eszköz a Bitcoin volt, és pont. Lehet vele vitatkozni, hogy igen, és akkor jó, én most azt néztem szigorúan számokba, hogy ebbe vagy abba valamit betettem, mert a célom, hogy miből lesz nekem ugye az a plusz bevételem, hogy hogyan tudom fiatatni a pénzemet, mint mondottam, ami arra szolgál, hogy a saját kis környezetemnek, családomnak ugye a mindennapi megélhetését. Hogy magunkról gondoskodjunk, és ne legyünk terhei a szociális hálónak. Mert ha mindenki úgy gondolkozna, tehát mindig azon, hogy hogyan fogom én most ezt, nem tudom, kikaparni ott a gesztenyét, hogyan fogom azt éppen elcsalni, hogyan fogom azt valahogy a segédfölben, nem tudom mit, mindig az, hogy hogyan leszünk teher. Nekem az a fontos, hogy hogyan ne legyek teher, hogyan tudjak igen minél többet visszaadni, ez legyen éppen edukációban, tudásban, vagy valamikor bizonyos helyzetben, konkrétan pénzben kimutatható eszközben, hogyha valami jó dolgot tud segíteni. És ne az legyen a célom, hogy hogyan használom ki a rendszert, hanem hogyan adok én még többet hozzá, és úgy gondolom ezzel a gondolkodással egy olyan világot lehetne építeni, amikor egyik a másikat segíti. De itt mindig az szokott lenni, és itt mindig vannak kivételek, tehát tiszteld a kivételnek, csak így az általában, és ez nem Magyarország, hanem olyan világhangulatban, hogy ami nekem jó. Tehát kicsit ilyen önző egoista hozzáállás, hogy mit tudom, hogy tökéletesen nem érdekel, hogy a másik, ami történik, csak én járjak nagyon jól. De úgy gondolom, hogy ez társadalom szinten nem vezet jó irányba, és nekem azért az a célom, hogy velem és a családommal ne legyen az a gondja a rendszernek, hogy őket meg kéne segíteni, meg kéne menteni, ne. Tudjunk magunkról gondoskodni, és ezt az önképzéssel érjük el, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan működik a pénzügyi rendszer, hogyan működnek a befektetések, hogyan kell a pénzünket kezelni, és az értékét nem csak megtartani, hanem fialtatni.
Igen, és hogyha már edukáció, akkor ugye pont most jelent meg új könyved, 23 végén. Igaz?
Így van, pontosan. Ez most már...
Erről mondj már egy pár szót, hogy ez pontosan micsoda, meg miben tud segíteni. Ugye ebből fogunk kisorsolni majd 3 darabot?
Így van, igaz? 3 szettet, mert ez igazából nem csak egy könyv, hanem ez egy könyv szett, 3 könyvből áll, tehát egy ilyen mappa szettet fognak kapni a nézőid, akik megnyerik. És ez már a második könyvem a sorban. Az első könyv, ami még 2021 év végén jelent meg, és mostanra már tök jó, ez nekem, mint írónak jó érzés, hogy bestseller lett. Arról szól, hogy a címe is az, hogy kriptovalutákról érthetően mindenkinek. Tehát ez a 21-ben megjelent könyv, ennek most már a harmadik kiadása jelent meg 2023 végén, bővített fejezete, például az AI kapott egy fejezetet az új dolgok között, és mindig frissítem ezt a könyvet, hogyha egy újabb kiadás van, hogy mindig azért nagyon sok minden változik a kriptó világában, az alapok maradnak, de az annak való, aki ezt a Bitcoin blokklánc történetet szeretné egy kicsit elhelyezni, és megérteni tényleg az alapokat. És ahhoz tartozik, ahhoz a szethez egy gyakorlati útmutató, hogyha érdekel a dolog, hogyan induljál el, fogom úgymond a kezedet, és egy szótár, egy kriptószótár, könyvformájában az első magyar ilyen kriptószótár, mert egy olyan nyelvezete van a kriptónak, ami sokak számára több kérdőjelet vet fel, tehát akkor, ha találkozik ilyen úgymond fura szavakkal, akkor meg tud valahol nézni. És most az új könyv, ami pedig tényleg most az év végén jelent meg, 23 végén, meg már arról szól, és a címe is ez, hogy hogyan legyél te is sikeres a kriptóban. Tehát ez konkrétan, amit az emberek tényleg el szoktak rondani az érzelmi terror miatt, ha úgy tetszik itt, ami az érzelmi hullámvasút van. Tehát, hogy van a FOMO, az a fear of missing out, lemaradok valamiről, és akkor azért vásárolok, vagy az a különböző FUD, ezek a pánikkeltések, amikor pánikba eladják, de beletettem 1 millió forintot, már beesett a portfólióm 80 000 forintra, akkor én megmentem azt a 80 000-et hozzáállással. Tehát, hogy és akkor pánikba eladok. Tehát a lényeg az, hogy ez egyébként így néz ki, itt van ez a főkönyv, és van 2 másik könyv még hozzá. A főkönyv az igazából összefoglalja a lényeget, de a 2 másik könyv, hogyan legyél te is sikeres a medvepiacban, és hogyan legyél te is sikeres a bikapiacban. Tehát minden piaci helyzetre olyan stratégiák, olyan ötletek, ami tényleg nagyon sok, nekem nagyon sok utánajárása, tanulása, csomó szakember véleménye, sok minden összejutva, az én tapasztalatom, és minden az, ami azt eredményezte, hogy én hosszú távon tudok ezen sikeresen működni ezen a területen, az van belegyúrva, tehát úgymond a tudásomnak az eszenciája, és most már tök jó, hogy mostanra már többen ki is olvasták, és jönnek folyamatosan visszajelzések, és tök jó, hogy többen megírták, hogy mennyire megváltoztatta a gondolkodásukat, hogy hogyan kell szembe menni a piaccal, a médiával, a különböző hírekkel, hogyan kell a sorok között olvasni ahhoz, hogy te sikeresen tud csinálni, mert hogyha tömegeket követed, hogyha mindig csak utólag reagálsz dolgokra, ami már ugye szétszórják a különböző felületeken, szóval social médiában, akkor te mindig csak az utolsó morzsákat szeded, és te leszel, aki igazából bele fog bukni, és bele fog ragadni. Tehát ezt meg kell fordítani, de ez egy tanulandó dolog, de tanulható dolog. Ez a jó benne, de kell hozzá mindenképpen emellett, hogy megtanulod, önfegyelem és kitartás, és nagyon fontos, hogy a család a sok mindenben jó, meg a barátok, de nem biztos, hogy mindig ilyenkor melletted állnak abban, mert nagyon sok esetben az történik, hogy ugye megmondtam, ugye mekkora hülye vagy, hogy ezt csinál. Tehát elején is mi volt, hogy beszéltünk erről, hogy az ember tényleg, ha valaki, akkor én ezt sokszor hiddel megkaptam már ezt a dolgot, és mivel napi szinten ezzel provokálom az embereket, hogy kriptóról csinálok tartalmat, tehát láttam már koronvarjút, tehát hogy tudom, hogy milyen, amikor ezzel nem értenek egyet, de nem baj, mert azoknak szól, akik ezután érdeklődnek, és azoknak szól, akik ebből szeretnék a legtöbbet kihozni. Aki azt mondja, hogy figyelj, engem ez nem érdekel, ez tök korrekt. Semmi nem kötelez úgy, mint a te meg az én csatornám nézése se, és mindenki olyan tartalmakat fogyasszon könyv vagy bármi formáján, ami érdekli. Akit viszont érdekel, azok meg általában örülni szoktak, hogy valahova tudnak akkor nyúlni, és tényleg akkor valahonnan informálódni tudnak. Szóval erről szól az új könyv, és nagyon remélem, hogy három olyan kézbe kerül, akik ezt majd tök jól tudják forgatni.
Biztos így lesz, és köszönjük szépen így még egyszer. Egyetlen egy kérdésem maradt, és szerintem utána össze is foglalhatjuk, mert már nagyon-nagyon régóta húzom az idődet. A bónusz kérdés. Megyünk bele a bull marketbe. Már benne vagyok, én legalábbis úgy gondolom. Szerinted mik lesznek azok a narratívák, azok a szektorok, amikre érdemes lehet figyelni most a következő egy-két évben?
Én úgy gondolom, hogy ennek a bull marketnek, bikapiacnak a bitcoin mellett, természetesen, amit most itt hype-ol van, de ugye ez az evidens része a kriptónak, szerintem érdekes lett mindenképpen az utóbbi időben kibontangozó mesterséges intelligencia. Tehát láthattuk is, amikor elindult ez a dolog valamikor 2022 végén kezdődött így hype-olni, rögtön 2023 évelején bármi, ami AI-hoz volt köthető, és kriptó, az csak azért elindult, mert AI. Tehát tudja, nem tudja, tart maradt a projekt, tök mindegy, AI, induljunk el. Aztán utána volt egy ilyen tisztítótűz, hogy akkor egy kicsit akkor mindenki nyugodjon le, és hogyha ez tovább fog fejlődni, már pedig ezzel most rendszeresen mindenki foglalkozik, tehát maga az AI-nak kriptótól teljesen függetlenül abszolút van egy trendje, egy hype-ja. Ezek szerintem mindenképpen vissza fognak térni, tehát olyan projektek, amik az AI-hoz köthetőek, jó eséllyel egy bikapi azon, még akkor is, ha nem annyira erős az a projekt, tud szépen felfelé menni. A másik, úgy gondolom, a gaming világ, mert az előző időszakban már megcsillantották magukat a különböző projektek, de igazából szinte csak demókat láttunk, és semmit többet. Mostanra is még bőven van, hogy a projektek tudjanak fejlődni, de már a medvepiac alatt ezek folyamatosan fejlesztettek, tehát egyre több olyan kézzel fogható, vagy úgymond játszható dolog is jön. Ez szerintem mindenképpen a gaming iparág önmagában egy óriási. Tehát, hogyha megnézed, hogy milyen bevétele van éves szinten a gaming iparágnak, ugye ez lenyomja a filmipart, Hollywoodot, mindent, tehát, hogy tényleg, és ennek egy nagyon szép jövőt jósolnak. Tehát ezek szerintem, ez a két fő dolog, ami szerintem jó lett. Aztán elgondolkozhatunk magának a DeFi-nak, a decentralizált pénzügyi rendszernek a területén, tehát a különböző DEX-ek, mert ugye vannak ezek a centralizált váltók, de pontosan azért, amiért az emberek úgy vannak venni, hogy egyre kevésbé akarnak centralizált rendszerekhez tartozni, kiszolgáltatva lenni ennek, akik mondjuk éppen a decentralizált rendszert, a bitcoint preferálják. Lehet, hogy egyre jobban a DEX-ek irányába próbálnak elmenni, azok a decentralizált váltók, amikor ott tudnak éppenséggel kereskedni. Tehát ennek is lehet egy ilyen vonulata. Valamint úgy gondolom, hogy összességében például olyan jellegű projektek, mint a launchpadok. A launchpadok azok a projektek, amiken indulnak az új egy olyan felületet képzeljünk el, ahol az újak indulnak, tehát ezeket IDO-knak hívják, tehát Initial DEX Offering, tehát úgy, mint az ICO-k lényegében, csak itt a decentralizált részben, ahol azt az alapot szedik össze projekt a kezdő első finanszírozóktól, beszállóktól, mint a startupokra, úgy kell igazából rájuk gondolni. De pontosan azért vásárolják ezeket a launchpad tokeneket, mert azért, hogy te ebben részt tudjál venni egy ilyen olyan token vásárlásában, ami éppen azon indul, jóval kedvezőbb áron, mint majd később listázva lett. Ezeknek a mennyiségi, Launchpad tokeneket ugye tartanod kell, mert megvan bizonyos mennyiség, amit tartanod kell ahhoz, hogy te abban az allokációban részt vegyél. És önmagában így olyan projektekbe is be tudsz szállni, amik nagyon korai szakaszban vannak, mert csak ezeken a platformokon lehet. Kettő, ez a token szépen mehet felfelé, pontosan azért, mert egyre többen fogják vásárolni, hogy részt vehessenek ilyen dolgokban. Uh-huh. De ez úgy a múltkori Bika piacra is, csak szerintem ezeknek most egy újabb, azért pont a DEX-ek minden miatt, tehát ez a Initial DEX Offering IDO-knak lehet egy újabb lendülete. Azt nem tudom, hogy hány lendülete lesz még, mert szerintem ebben az időszakban most a Bitcoint és az alapdolgokat szeretnék szabályozni egy kicsit, de szerintem lehet, hogy a következő időszak, újabb Bika piac, most éveket megyek előre, az meg már lehet, hogy a kicsiknek a szabályozásáról fog szólni. Tehát ki tudja, hogy hány ilyen jó lehetőségünk van, amikor még az altokkal lehet egy nagyot pörgetni, mielőtt még jobban egy ilyen jobban leszabályozott, jobban átlátott, KYC-val megfűszerezett rendszerünk lenne.
Tök jó, köszi szépen. Egyet értek egyébként, a AI és gaming nálam a két legnagyobb szektor, ami beallokáltam. Bitcoin mindig van, tehát ezt mondtad ugye, hogy azt nem is kell egy lapon említeni. A kripto portfólión belül egy egész nagy része nekem Bitcoin, és amúgy, amikor profitot veszek ki, akkor is egy részét Bitcoinbe hagyom, és egy nagyobb részét pedig dollárba szedem ki. Úgyhogy ezt csak így zárójelben mondom, hogy tökre egybecseng azzal, amit én látok.
Bocsánat, még
jó részt tőled.
Föltett egy olyan kérdés, és azt nem választottam teljesen meg a kriptoportfólió elasztásokban, mert ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, mert pont említette, hogy a nagyobb százalék a Bitcoin. Tehát azért legyünk az a tisztában, hogy ezek a altok, amik nagyon szépen tudnak fölmenni egy Bika piacban, ezek nagyon durvákat esnek. Tehát itt én 90-valány százalékról beszélünk egy medve piacban. És ez én most szubjektív saját véleményem lesz, hogy én nem tartom előnyösnek ezekben való bemaradást a Bika piac végével, mert csak meg fogjuk nézni, hogy hogyan fog az értékük elporladni. Egy részük igen vissza fog térni, egy részük nem fog visszatérni. És ha ebben belegondolunk, akkor ha eladjuk ezeket a Bika piac vége fele, vagy a fölfelé menetben, mert nem tudjuk, hogy hol van a csúcs, de ez mindig a kezdőknek a másik, hogy alul csak az alját kell találni, meg csak fölül. Ez néha eltaláljuk, de a nagyszámok törvénye szerint ez nem fog mindig összejönni, tehát az alja körül vásárolunk, és ahogy profitunk lesz, folyamatosan realizálunk, így garantált az, hogy profitban leszel hosszú távon. De amikor időzíteni akarod a piacot, amikor a csúcsot akarod eltalálni, amikor a legtöbb, ez nem arról szól. Ugye ezek, hogy milyen nagyobb buknak, ezért érdemes ezekből kiszállni, mert ami megint jó lesz, tehát az az alt, amikor a következő Bika piacba visszatér, azt majd nagyon nyomott áron a medve piac végén majd visszavásárolt. Ezért kár tartani. A másik dolog az, hogy minél kisebb a projekt, annál nagyobb kockázatot futsz azzal, mert meghekelhetik, a csapat éppen összedől, ki megy a főfejlesztő mögüle, kap egy botrányt. A nagy projektek, lásd FTX váltó, ami a másik legnagyobb volt a kriptováltók között, és ugye egyik napra a másikra földbe állt, és kiderült, hogy micsoda csalás van mögötte, vagy egy Terra Luna, az egy top 10-es projekt volt, és egyik napra a másikra tudott mínusz 99%-ot lefelé teljesíteni. Tehát azt lehet látni, hogy már az se garancia, hogyha valami top 10-es projekt. Régen még azt mondtad, azoknál kizárt, de most már tudjuk a legutóbbi időszak, hogy még arra sem mondanánk tutira. De minél kisebb a token, annál itt a piaci kapitalizációt nézzük általában, annál jobb kockázatot futsz. Tehát az én személyes elhelyezésem, hogy ezekbe a pici tokenekbe én nem teszek többet, mint a portfóliómnak max. A fél vagy 1%-át, a nagyobbakba, és itt mondjuk beszéljünk a top 20-ról körülbelül, ott már megmerem tenni a portfólió 3-4%-át, és akkor a Bitcoin az egy külön állatfaj, meg talán az Ethereum is, az már, az te is mondtad, lehet az a fele a portfóliódnak, az egy egészséges a Bitcoin. És én még azt mondanám, hogy nagyon jó, hogyha az embernek van mindig 10% mondjuk stablecoinban, vagy fiat valutában, mindegy, hogy mivel tartja, mert ha jön egy jó lehetőség, ez alatt egy korrekciót értek, akkor azonnal tudsz rá lépni. Hogyha mindened mindig be van téve, akkor ott, hogy beesett a piac, akkor konkrétan mínusz vagyok az előző naphoz képest, de nem tudok semmit tenni, hogy az átlagomat növem, pedig most egy milyen jó beszállás lenne. Vagy kijött egy új projekt, ez egy tényleg ígéretes, ja, de nincs pénzem most, amit éppen bele tudjak tenni. Tehát, hogyha figyelünk arra, hogy a portfóliunk 10%-a az mindig ilyen fiat pénzhez vagy stablecoinhoz köthető legyen, akkor mindig meg tudod. Nem kötelező ezt elkölteni, de mindig ott van, hogy lehetőséged van akkor belépni, és mindig ez a lényeg, hogyha jó időben, jó helyen kell lenni, akkor tudsz jó pozíciókat fogni, de akkor, amikor megjött mondjuk a havi fizetésed. És akkor, ja, mindig 10-én jön a fizetés, de a piac igazából visszament már elsőjén, tehát most már tök mindegy. Ezt akartam még így zárójelben így gondolatként mondani, mert az én esetemben pedig a Terra Lunából nem tudtam kiszállni, tehát azt teljesen elbuktam, amit beletettem, és mivel egy top 10-es projekt volt, akkor benne volt a portfólióm 3%-a. Ami nem esett jól, de a 3% egyik napra az egy simán visszatehető dolog, de akik mondjuk én beleteszek egy altba 30%-ot, annak azzal van történik, hirtelen csak 70% van maga a portfóliónak. Még kettőt hibázik ilyennel, és volt portfólió, nincs portfólió. Tehát ez is, ja. Ezekről is van szó egyébként természetesen a könyvben, vagy a képzéseimben minden, mert pont ez a lényege, hogy hogyan csináljuk tudatosan, mert akkor tudjuk hosszú távon jól csinálni a dolgot, és ne kaszinó legyen meg szerencsejáték, mert az meg csak időkérdése és bukás lesz.
Ezt szerintem tök jó zárásnak is, és köszönjük, hogy ezeket is megosztottad. Szerintem egy nagyon szép utat jártunk be, itt a nem is tudom másfél óra, vagy mióta beszélgetünk. Egészen az alapoktól a Bitcoin mi az, miért kell vele foglalkozni, meg hogy miért született egyáltalán, és akkor egy kis gyakorlatias kis tippet, trükköt is adtunk itt a végére. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk. Még annyit mondják kérlek, hogy hol lehet téged elérni, hol tudnak téged követni.
Tehát a csatornám, itt a YouTube-on, az a Blockchain Bloom Hungary. Ide minden nap teszek föl új videókat, ezek ilyen kriptó hírek, hogy napra készen legyenek az emberek. Ez a lényeg, hogy aki napra kész akar lenni a kriptó blokklánc területén hírekben, az kövesse egyébként a csatornát. Emellett pedig a mindenféle info ott van rólam a blockchainbloom.com oldalon, tehát ott lehet egy ilyen kis közösséget is tartozni, ahol vannak személyes találkozók, ilyen összejövetelek, tőlem lehet kérdezni, ugye akár napi szinten, aki ott van tag, vagy különböző elemzéseket, altcoin elemzéseket, mit tudom én megnézni. És emellett ugye itt vannak a képzéseim, tehát vannak különböző területek, a Bitcoin blokklánc egyet érdekel, hogy tényleg hogy működik ez. Tehát a technikai része, arról is van képzésen, a kereskedésről, hogy hogyan kell elemezni, hogy húzod a vonalakat, amiket lehet látni, egyébként kínai az egész, pedig japán gyertya, de mindegy, szóval a lényeg az, hogy arról is külön, tehát többféle dologról van online képzés, ez mind ott van a blockchainbook.com-on, és akkor ezeket a könyveket, amiket már mutattam szintén. Szóval edukáció akkor ezeken a felületeken.
Tök jó, köszönjük szépen, és akkor nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük, hogy itt voltatok velünk. És ne felejtsétek el a nyereményjáték részleteit, akármit megcsinálni, amit ugye hallottatok korábban. És akkor még egyszer köszönöm, Attila, hogy itt voltál velünk, köszönjük, hogy hallgattatok minket, sziasztok!
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, sziasztok!
És ennyi lett volna mára a Boomcast. Hogyha valamelyik podcast platformon követsz minket, akkor kérlek, hagyj egy értékelést és kövess be, mert ez segít eljutatni az adást még több emberhez. Hogyha esetleg YouTube-on néztél minket, akkor dobj egy lájkot, és kommentelj, bármilyen kérdésed lenne. Kezdjünk el beszélgetni. Hogyha tetszett ez az adás, akkor pedig ide kattintva érdemes ezt is megnézned.